annak a helyek és történetek adását hallják. Mai alkalommal beszélgető partnerem egy boldog, vidám, nyugdíjas Hesztera Aladár lesz. Előjáróban csak annyit szeretnék mondani, hogy az én szememben azok az emberek nagyszerűek, akik olyan feladatra vállalkoznak, amelyeket, hogyha ők nem csinálnának meg, akkor ez a feladat nem is valósulna meg. Ez az elképzelés nem várna valóra. Én ezeket a kihívásokat és ezeket a szereplőket tartom igazából nagynak, akik nem hivatalos funkciójukat látják el magas szinten, szakmailag nagyszerűen, hanem olyan dolgokra vállalkoznak, amelyek azáltal jönnek létre, hogy ők ezt szeretnék és ezt akarják. És teszik mindezt olyan körülmények között, ami számukra adatot, tehát az esetek legnagyobb részében anyagi támogatás nélkül, egyszerűen bízva a barátokba, ismerősökbe támogatják ezt az elképzelést, ezt a javaslatot. Ma ez képezi beszélgetésünknek a tárgyát. Fogadják sok szeretettel! Önök a helyek és történetek adását hallják, és mai alkalommal egy Szombathelyen jól ismert szereplővel beszélgetek, Hesztera Aladárral. Szerintem, aki az elmúlt években volt valami restaurálni valója, az nagy elánnal fordulhatott hozzá a városban, de restaurátori mestersége mellett még számtalan feladatot fel tud sorolni boldog nyugdíjas kor előtti életéből. Többek között számtalan kiállításnak is a megtervezője, és azért tegyük hozzá, hogy a kivitel is volt. Most jelen pillanatban hát nem csak a boldog nyugdíjasok napjait tölti, hanem rá jellemző módon újabb és újabb feladatokat talál ki és vállal. Az egyik ilyen feladat, ami mondhatnánk, hogy régi új feladata, önkéntes feladata, amit saját maga vállal be, tehát semmi kötelezettség nincs benne, ezt nevezzük néven a felnőtt oktatás vagy a felnőtt nevelés. Azaz úgy érezte élete során mindig, elsősorban a művészetre vonatkozóan, hogy azért az idősödő társadalmat nem árt, hogyha a művészet világába néha beavatják, hogy miért szép egy tárgy, egy kép, mitől érdemes ezekkel foglalkozni vagy gyűjteni. Aztán idővel rájött arra, hogy ezt a tevékenységet szélesebb körbe is lehet, és másokkal együtt is lehet folytatni. Azaz, hogy a tudomány legújabb eredményeit megismertetni, nyilván azokkal a korosztályokkal, akik a valaha iskolában, amikor jártak, részben a tudomány sem tudta ezeket a dolgokat, részben pedig más kontextusba adták elő. Ez a programja visszanyúlik még az első évtizedhez, mármint a 21. század első évtizedéhez, amikor egy ilyen jelképes társaságot vagy előadássorozatot hozott létre KGST címmel. Most persze ebben volt egy kellemes irónia is, hiszen mindenkinek nyilván az 1949-ben létrejött gazdasági társaság jut eszébe, legalábbis az idősebb korosztályoknak, a fiatalabbaknak talán már ez sem, meg hát a hozzá kapcsolódó fogalom vagy viccrendszer, ami hát ugye a kölcsönös gazdasági segítséget jelentett volna, de hát ugye az ismert megfogalmazás vagy vicc szerint a 70-es évekből, hogy mi a KGST, ugye, hogy hét csovány tehén egymást feje egy istálóba. Körülbelül ez a változat, és hát ebből lehet érezni, hogy ebbe a programba azért számtalan olyan önironikus elem is bekerült, ami kimondottan ebből a célból született. De amikor ezt elhatároztad, bár akkor is ezt a rövidítést használtad, de ha oldjuk fel az általad használt hosszú neveket, tulajdonképpen mi volt ennek a jelentéstartalma?
Jelentéstartalma az gyakorlatilag a nagy októberi szocialista forradalomnak nevezett történelmi eseményhez kapcsolódott, és az adta az ötletet alapvetően. És akkor azon gondolkoztam el, hogy hogyan lehet ezt a mozaik szót vagy mással feltölteni, és akkor kiderült, hogy ezt a Kíváncsi Gondolkodók Spontán Társasága cím alá lehetne sorolni a gondolatainkat és az előadásainkat. És mivel az októberi szocialista forradalom akkor pont 90 éves volt, akkor hát most ez egy kicsit ilyen töménezésnek tűnik, de nem annak szána, megkértünk téged, hogy mesélj arról, hogy mi történt, valójában mi történt, mert amit mi tudunk, mi tanultunk, arról már tudjuk, hogy nem úgy történt, hogy hogy történt, azt nem tudtuk. És akkor voltál szíves, hogy 2 órát folyamatosan mesélni úgy, hogy a láncdohányos nem ment ki a teremből, és frenetikus siker volt. Perczel Géza barátunk néhány testnevelés szakos fiúnak a segítségével csasztuskákat zenélt, és a fiúk táncoltak. És akkor jött az ötlet, hogy igen, a TIT által, amikor bejöttek az elektronikus médiák, tehát a TIT által elhagyott, lassan elhagyott népművelést, tehát a tudományos ismeretterjesztést, azt tetszik vagy nem tetszik, újra kell evangelizálni. Ez az újra evangelizáció vezetett ehhez az előadássorozathoz, annak a gyökeréből kiindulva.
De most, ami beszélgetésünk tárgyát is képviseli, az nem már ez a társaság, hanem egy újabb, de lényegében abból kinövő, vagy annak a gondolatiságát továbbvivő társaság lenne, ami pontosan milyen címen is szerint.
Igen, amikor én az életem egy nagy mélypontja után, egészség és egyéb mélypontja után, hogy úgy mondjam, újra terveztem az útvonalat kényszerűségből, akkor ennek a KGST-nek a analógiára létrehoztam a múltunk meséi felnőtteknek, mert hogy hát valamennyit a múlthoz konyítok, nem sokat, de annyit, amennyit konyítok, az esetleg érdekes lehet. Ez aztán nőtt, vagy hát sűrűsödött, és végül kiderült, hogy nem biztos, hogy Hester Aladát kell hallgatni, vagy nem csak Hester Aladát, viszont az egyéb más tudományterületek a múltunk mesébe nem hozható be, így aztán Dr. Bakó Béla barátommal, aki a TIT mostani igazgatója, útjára bocsátottuk a minden tudás meséi felnőtteknek, ahova már más területek, más előadóit is meg lehet hívni, és így egyfajta, hát hogy mondjam, színes, tudományos, igényű, de közérthető előadássorozat kelt életre, látott napvilágot, amelyet onnan kezdve kizárólag a TIT előadó termébe adtunk elő, mert korábban a helyszínekkel is változtattuk, rotáltuk, részbe kényszerűségből, részbe kísérletképpen, mert az azért egy rendkívül érdekes ismeretanyagot halmozott föl bennem, hogy tudnék, ugyanazt mondja el, ugyanaz az ember, tehát a téma és a hívószó azonos, de máshova kalibrálom az előadást, teljesen más közönség fog bejönni. Tehát ebből egy szociológiai doktori disszertáció összehozható lenne, viszont rettentő sok műszaki probléma volt, egészen egyszerűek, hogy nem volt egy csatlakozó, és egyebek, tehát az ember nem a témára koncentrált, hanem a technikára, így aztán a TIT ilyen szempontból mindenképpen megváltás volt, mert hogy ott a technika ott volt, tudtam, hogy ha bemegyünk, akkor lehet mondani a magunkét, és a minden tudás meséi, a idézőjelben két ennes mindenen tudás, mint ahogy a Pistike is azt mondja, így, hogy minden tudok. Tehát a minden tudás meséi meghoztam maga gyümölcsét, mert kiderült, hogy azokat a tudomány határterületeket tudjuk így erőszak nélkül összehozni, amelyek tulajdonképpen ma mindenkit érdekelnek.
És történetek adását hallják, és Hester Aladár restaurátorral beszélgette elképzeléseiről, illetve programjáról. Hogyan próbálod kiválasztani az előadókat? Egyáltalán említetted, hogy minden tudomány területre érdeklődést tartasz, hiszen az eredeti program is egy ilyen hívószó, én azt mondhatnám, egy hívószó az információs társadalomban, ez a kíváncsiság szó, mert én úgy látom, hogy az információs társadalomban, ami eltűnik az emberekből, az maga a kíváncsiság. Ugye egy kicsit az idősebb korosztály még mindig ilyen maradt, mert ő egy nagyon kevés információval megáldott korszakban nőtt fel, tehát túl sok volt körülötte a tilalom, és ezért benne maradt állandóan a kíváncsiság. A mai társadalom pont fordítva gondolkodik, azt gondolja, hogy egy Wikileaks vagy egy Wikipédián minden elérhető, és tulajdonképpen nem nagyon kíváncsi, és egy kicsit az érdeklődés visszaesését látom, mert azt hiszik, hogy ott van egy tudástár, amit bármelyik pillanatban elérhetnek, azt mondhatnám a város vagy a lakás bármelyik pillanatában. Ez a mikorunkban nagyon nem így volt, szóval azt mondhatnám, sokat kellett szenvedni azért, hogy egy-egy könyvet, egy kiadványt valaki megszerezzen, néha hónapokig, évekig kellett erre várni, de pont attól erős volt benne ez a kíváncsiság. Ma talán ez veszik el leginkább, és akiben nincs kíváncsiság, az úgy gondolom, hogy jobban ki van szolgáltatva a manipuláció tételének. De nézzük, hogy mert nyilván te állítod össze azért mégis, vagy a végső mondat végére te teszed azt a pontot, az írásjelet, hogy kiket sikerült ebbe a programba elcsábítanod, vagy behoznod, becsábítanod, és milyen tudományterületről.
Hát kétfelé venném a kérdést. Az egyik az, hogy az információ mennyisége és a kíváncsiság. Van egy valahonnan az agyamban egy statisztikai adat, ami azt mondja, hogy egy német alföldi középkori, tehát középkorban élő német alföldi paraszt egész életében annyi információhoz jutott, amennyi ma a New York Times egynapi információ mennyisége egész életében, tehát nem volt mitől szívinfarktust kapni. Ma viszont ugye a restaurás is, és a tudományok szerintem a többi tudományterület is, de a restaurásban egészen biztos, a probléma ugye az információ töltsér problematikája, hogyha ugyanis megnézem, hogy időegységen belül mennyi információ jut be, mennyi információt tudunk ma rögzíteni, és mennyit tudunk feldolgozni, akkor egy szörnyű ábra jön elő, amit én most itt láthatatlanban nem tudok megmutatni, de lényeg az, hogy a beömlő információnak egy nagyon-nagyon kis százaléka vagy töredéke az, amit egy agy föl tud dolgozni, egyáltalán föl tud fogni. Tehát információ túltengésben vagyunk, azt mondják egyes számítógéphez értő programozó ismerősök, hogy ez az információ áradat most már visszájára fordul, tehát fölöslegessé válik, hogy ki szelektálni, és hogyan, egy másik kérdés, de az sok. A másik oldal a dolognak az, tehát, hogy azokat az információkat szakemberek szedjék ki, amikre úgy gondoljuk, hogy értékes vagy értelmes vagy jó. Én erre szoktam mondani ifjú, hát most már nem mondhatom tanítványomnak, de szóval ifjú hozzám forduló emberkéknek, hogy az internet az valóban egy nagy hatalom, akkor ha tudod, hogy mi az érték, ha nem, akkor szörnyű, akkor elmegy bárhova, elvezet, ahova nem kéne. Hogy hogyan válogatjuk ki? Hát egyelőre nem tudtuk azt, hogy amikor ezt az egész mindentudás mesét kitaláltam, hogy az előadók egyáltalán hajlandók-e. Mert ugye, hála Istennek, nagyon épeszű, nagyon okos, nagyon jó embereket ismerek elég nagy számba, de nem mindenki hajlandó egy lencsének beszélni, amikor nincs közönség. Van egy nagyon szeretett barátom, aki megmondta, hogy figyelj, amíg lencse, addig nem beszélek. Mihelyt van közönség, bármit, mert a cél jó, szeretem. Én meg azt mondtam, hogy akkor csak azért is próbáljuk meg a lencsének is elmondani a magunkét. Nem kevés varga betűvel és hiányossággal ez azért kezd sikerülni. Egyre több ember hajlandó erre, mert ugye látják a Vasiti TV adásait, és látják, hogy azért nem egy sarlatánság folyik itt, vagy egy kizárólag egy látványhajhászás. Nem biztos, hogy mindegyik egyformán jó, de mindenki megpróbálja oda tenni magát a ügy érdekében. És hát a visszajelzések rettenetesen jók, pozitívek, és ráadásul sokkal nagyobb a létszám, mint én számítottam, a befogadó létszám. Úgyhogy most továbbra is szeretnénk ezt a szegmens nyitni, de hogy általában ugye barátokat kérek, meg ismerősöket kérek, meg hogy a kérdés másik fel is válaszoljak, és mondom, ez az egyen nem is úgy volt, nem, hogy egy feltételes módon nem is mindenki már hatott, hogy igen, az egy más kérdés, hogy van, aki harmadszor is időpontot módosít, mert nem ír rá, de ez egy részletkérdés, és ugye ami rettenetesen jó az én lelki állapotomnak persze, hogy külföldről, külföldön lévő egyetemi hallgatók és egyetemi tanárok is bejelentkeztek ebbe az előadás sorozatba, akiket a három heti egyszeri adásban majd megszólaltatunk, de most 2021 húsvét vasárnapig tele vannak a három hetek előadóval.
A helyek és történetek adását hallják, és Hester a Aladár restaurátorral beszélgete.
És akkor mondjunk ilyen tudományterületeket. Az elmúlt időszakban hát az értesítésből láttam, hogy mondjuk Várbölgi András is, vagy Tóth Csaba is, az előbbi, nem tudom én, média szakértő, az utóbbi képzőművész tartott előadást.
Tóth Csabával csak beszéltünk erről, tehát még nem, erről nem tudom, hogy így van-e. A Várbölgi András tartott előadást, a következő előadást egy olyan egyetemi hallgató fogja elmondani, aki Észak-Angliába vettek fel a 10 legmagasabb pontszámot igénylő egyik egyetemre, ott első évet zárt. Nekem azért szívem csücske ez a fiú, mert a Luther Márton égisze alatt, és hangsúlyozom, hogy nem a Luther Mártonról okvetlen, égisze alatt mondtam el néhány érdekes dolgot az adott korról, Sixtusi kápolna kifestését, annak néhány érdekességét, hogy mondjuk ott van egyedül ládának festve a Noé bárkája, ami egyébként az eredeti ógörökben Noé ládájaként apostrofálódik, tehát azért Nélangyiro pontosan tudta, hogy mit fest. Tehát ez a fiú ezt az előadást 3 évvel ezelőtt hallotta, és ő utána odajött, és sose láttam ezt a fiút. Azt mondta, hogy az olyan érdekes volt, és úgy is történt, akar lenni, miért nem tudnak így mesélni? Mondom, azért öreg, mert egyszer mesélni így nagyon egyszerű, sokszor meg nagyon nehéz, és azon kívül hát az adattárat is be kell biflázni, ha akarod, hanem én pedig ezt lazán át tudom lépni. Na ez a fiú most angol egyetemen zárta az első évet, és a következő előadását a pestis járvány és a COVID-19 járvány összehasonlítása lesz, hogy mi lett volna, ha akkor ugyanígy tudnak védekezni, mi lenne ma, ha nem tudnánk védekezni, mi, ez egy ezer ilyen összefüggést, ami a történelmen és a történészi tudáson túlmutat, mert ő még nemzetközi ismereteket is tanul. Egyszerűen félelmetesen érdekes. Ő most erről fog beszélni, de mondjuk lesz egy ilyen, hogy Panon tenger a falon, mert hogyha elmegyünk a moziig, a Savária moziig, és ott megnézzük a falat, ott a Panon tenger élővilága lefotózható, de a nagy templomnak a oszloplábozatain is dettó. Na most, ha ezt összevágjuk rendesen, vágják a szakembereink, mellé tesszük a mai ilyen kis tengeri herkentjüknek a mészvázát, majd ezt számítógépes trükkel életre keltjük, akkor a Panon tenger elkezd úszni a falon majd nekünk. És ugye ezeknek a technikai hátterében Ág Helmut barátunk van, aki most érettségizett, ő, neki van egy ilyen weblap készítő vállalkozása, és ő az, aki mint kezdő vállalkozó ingyen saját maga ajánlotta fel, hogy teszi. Pedig hát, ha valakinek keresni kéne, akkor neki keresni kéne. Eközben ugye az egyetemre most fölvették web programozóira, úgyhogy lesz is ez a fiú nekünk, meg nem is, mert közben tanulnia is kell, de szóval ilyenekben is gondolkodunk. Aztán például professzor Emeritus Kovács László tanárulat is környékezem, hogy egy magdeburgi félgömb kísérletet tegyen megint most már az éteren keresztül, és ne igazán lovakkal, mert az akkori előadása a semmi hatalma az egyszerűen hagyhatatlan volt. Szóval ezt a semmi hatalmát is meg szeretnénk ismételni. De van
csak emlékeztetőként, ugye ez volt az a magdeburgi kísérlet eredendően ugye a 17. század században, amit itt a Ferences kertben is, Szombathelyen valamikor az első évtizedben megismételtek, ahol lovakkal próbálták ezt a bizonyos kiszívott, tehát légmentesített anyagot szétválasztani. Ugye?
Ez nem volt nagyobb, mint egy kosárlabda, méretes kosárlabda. Igen, és kétszer hat paci nem bírta széthúzni. Egyszerűen hihetetlen. Úgyhogy ilyen dolgokra ilyen dolgokról tervezkedünk, de hát sok minden egyébben is akarunk foglalkozni, mert ez a multimédiás platform, amiről majd az előadások elérhetők, mert most ugye csak három hetenként két órában érhetők el, éppen azért, hogy egy program legyen, tévé adás jellege legyen.
Igen. Tehát említetted, hogy ez a tithez is kapcsolódott, de most ugye az újdonsága a megjelenésben van, ugye? Mert most nem azt a változatot csináljátok, vagy hát ennek az egész dolognak azért mégis te vagy a fő rendezője, meg producere is, hogy ezt a szép kifejezést használjuk, hogy nem közönség előtt, vagy nagy közönség előtt mondja el az előadó, és felvesszük azt kamerával, és később esetleg megvágjuk, hanem esetleg előzetesen a TV stúdióba, vagy a lakásod stúdiójába elkészülnek ezek a felvételek, de ugye akkor jön egy következő probléma, hogy ezeket hol lehet elérni, és most azt a megoldást találtátok ki erre, hogy
azt találtuk ki, hogy a TIT levelező listáját a lehető maximumig kezdjük terjeszt, vagy tágítani, hogy milyen módszerekkel, mindenki baráti alapon szól a másiknak. Most már olyan 400-500 között vannak a megszólítandók, megszólíthatók. E-mailben kapják az információt, és mivel 50 pluszos a közönség szöme, nem várható el egy bizonyos szintű számítógépes ismeret tőlük. Tehát itt oldunk meg mindent, vagy akarunk megoldani mindent, és most már azt mondhatom, hogy megoldottunk. Odáig lyukadt ki a dolog, vagy odáig hegyesedett ki a dolog, hogy minden előadás előtt három ismertető megy ki. Kimegy egy jó 10 nappal előbb egy írás, ami ismerteti, hogy miről fog szólni, cím, előadó, stb. Ennek az írásnak a végén mindig, vagy a levélnek a végén mindig megvan az, hogy az adott időpont előtt két nappal ismételjük a korábbit, aztán még két alkalommal kimegy egy tulajdonképpen szórólap vagy plakát, ami egységes küllemű, csak a nyilak, ez két egymásba tartó nyíl, ennek a nyilaknak a színe valamennyire követi a előadások témáját vagy hangulatát, mondjuk a most az európai, vagy a pestis járvány nyila az nyilván fekete lesz, de mondjuk ezer éve mesélnek a vatikáni freskók, az kék volt, mert ugye a kéket akkor hozta be a művészettörténet, ez volt a legdrágább szín, és hát ez akkor az nyilván a nyílt kék, vagy lesz egy előadás Pintér Bálint doktorandus előadás, vagy elővezetésében a szombathelyi Szent István parki kutról, amely megsemmisült arról, az miután ez egy terakotta anyag, nyilván egy terakotta színű nyilunk lesz, tehát azért ezekkel valamennyire követjük ezt a dolgot. És ugye három hát értesítést, én először egy kicsit tolakodásnak véltem, majd jöttek a visszajelzések, hogy jaj, de jó, hogy szóltál, már megint elfelejtettem volna. Na, azóta nyilván megy a három kiértesítés, és az utolsó az egy, vagy már egy nappal előbb megy ki, hogy gyerekek, holnap lesz, üljetek a tévé elé, ami hát idézőjelben tévé, ugyanúgy van egy monoszkópja, mint egy tévének, visszaszámol, mit tudom én, tehát megpróbáltuk ezt a feelinget előállítani, és abba a két órába a hivatkozást, a plakáton is elérhető hivatkozást, ha valaki megkattintja, akkor a két óra végén is, akkor is az egész előadást le fogja játszani. Egyelőre ennyi, de most tágítani akarjuk ezt az elérhetőséget majd.